A sekélyvízi korallzátonyokat alkotó kőkorallfajok, azoknak szüksége van a fényre, ugyanis a testük belsőjében egy úgynevezett szimbionta, egy velük együtt élő moszat van, és ez a moszat, ez fényigényes ahhoz, hogy a sekélyvízi korallok növekedni tudjanak, hogy megfelelő mennyiségű meszek tudjanak kiválasztani a tengervízből, ahhoz elengedhetetlen ez a fényigénylő moszatnak a jelenléte. Most ez a mélytengeri korallzátonyokban nyilvánvalóan hiányzik, hiszen a víz átlátszótságától, a benne lévő tápanyagoktól függően, szóval nagyon sok mindentől függ, de kb. Olyan 300 méter alatti régióban már gyakorlatilag nem tudnak fotoszintetizáló élőlények, az a fényjel élő élőlények megélni, és emiatt a mélyvízi korallzátonyoknak más technikát kellett alkalmazni, ezek általában metánbontó baktériumokkal élnek együtt, vagy azokat fogyasztják.
Milyen helyeken tudnak kialakulni ilyen mélytengeri korall populációk? Úgy tudom, hogy a víz áramlása a fontos feltétel.
Hát a víz áramlás mindenféleképp fontos számukra, de elengedhetetlen fontos az is, hogy valahol metán szivárgás legyen a földköpenyből. Ezért is van az, hogy általában ilyen földgáz és kőolaj kutatások során találnak véletlenül óriási méretű, tehát több száz vagy akár ezer kilométer hosszúságú korallzátonyokra, mert ugye ez, ahol metán van, ott földgáz is van, ezeken a területeken kutatnak, és akkor véletlenül felfedezik az itt lévő korallzátonyokat. Ezért van az, hogy bár a világ összes óceánjában élnek ilyen mélytengeri korallok, de valójában az Atlanti-óceánnak az északi részén ismerjük a legtöbb ilyen területet, hiszen itt a legfejlettebb a kőolaj és földgáz kutatás.
Úgy tudom, hogy tengeri hegységek oldalában szeretnek kifejlődni a korallok.
Nagyon gyakran tengeri hegyek, ilyen fenékhegyeknek hívják ezeket az oldalán, fejlődnek ki, mert speciális áramlási viszonyok alakulnak ki, de fontos számukra az, hogy valamiféle metán legyen a környéken, mert nincs elegendő táplálék a mélytengerekben, a metánbontó baktériumok, metánszivárgásoknál nagy tömeg megbefordulhatnak elő, és nagy valószínűséggel ezeket szűrik ki ezek a korallok. Azért mondhatjuk ilyen nagy valószínűséggel, mert szerencsére ugyanezek a korallfajok megélnek Norvégia egyes fjordjaiban is, ahol nagyon hasonlóak a mélytengerhez az életkörülmények, tehát rendkívül hideg a víz, gyakorlatilag vaksötét van, mert hogy a víz átláthatósága az csekély, és itt akár ilyen 40-50 méter mélységig is fölhúzódik egyes mélytengeri korallfajoknak az állománya, és norvég kutatók ezeket vizsgálva jutottak arra következtetésre, hogy nagy valószínűséggel metánbontó baktériumokat fogyasztanak ezek a korallok.
Gondolom, ezek az életközösségek azért nem annyira színpompásak, mint például a nagy ausztráliai korallzátony. Tehát hogyan kell elképzelni, milyen formán néznek ki ezek a korallok?
Ez egy picit vitába lehet szállni, mert ugye lent vaksötét van, tehát senki nem látja a színeket, de amikor tengeralattjáróval megvilágítva fotókat készítenek, ezek ugyanolyan színpompás élőlények, független attól, hogy gyakorlatilag nincs szükségük a színre, de ugyanúgy vörös, narancssárga, sárga, és természetesen nagyon gyakran fehér színek a korallok, tehát egészen színpompásak, vagy döbbentő módon.
A most felfedezett 135 kilométer hosszú az Atlanti-óceán mélyén elnyúló korallkolónia milyen szerepet tölt be az ökoszisztémában?
Hát ugye lehetőséget ad más élőlényeknek ahhoz, hogy megéljenek. Tehát ugyanúgy, hogy a sekélyvízi korallzátonyokon is maguk a kőkorallok adják az életteret, de hát több ezer halfaj, számos csiga, tüskésbőrűek, rákok, mindenféle élőny tud azért élni, mert ott vagy búvóhely van, vagy pedig ugye táplálék. Hát ez a kettő szükséges a élőlények telepedéséhez, és a mélytengeri korallzátonyok ugyanezt a lehetőséget adják meg mások számára. Tehát amíg egy sík, iszapos tengerfenéken nem tudnának rákok megélni, hiszen a mélytengeri halak megfonnák őket, ezek a korallzátonyok lehetőséget akadnak rejtek helyre és táplálékra. Egyszerűen egy életteret biztosítanak ezek megszínésével, nem csak maguk a korallok pusztulnak el, hanem minden élőlény, aki velük együtt él.
És ezen kívül úgy tudom, a halak is látogatják ezeket a területeket, hiszen itt ívnak és itt cseperednek a leszármazottjaik.
Nagyon gyakran ezeken a korallzátonyok környékén vannak mélytengeri halaknak az ívása, ez teljesen így van, hiszen itt a lárvák sokkal jobban el tudnak rejtőzni, mint hogyha annyira víztérbe kellene elrejtőzniük. Tehát ezeknek a korallzátonyoknak a megszüntetése, mondjuk mélytengeri halászat útján gyakorlatilag a egyes halfajok populációnak az eltűnéséhez vezethetnek.
Már említette a problémákat egyrészt, hogy a gázkitermelő helyek környékén élnek ezek a nagy korallzátonyok, illetve hogy a halak populációja is csökkenne, hogyha ezek eltűnnének, de akkora nagy bajban vannak a mélytengeri korallok is, mint például a nagy korallzátony, tehát itt is megjelenik esetleg a fehéredés, vagy rájuk is hat a klímaváltozás?
De maga a fehéredés az nem jelenik meg, nekik nincsenek ilyen színes mozdulatok, amik velük együtt élnek. A korallfehéredés és a képvízi zátonyokban azért jelenik meg, mert a bennük élő színüket adó mozdulatok fognak eltűnni. De a legnagyobb probléma a mélytengeri korallzátonyoknál nem a felmelegedés, mert azok még viszonylag csekély értékű, hanem az, hogy a jó halászati lelőhelyek is vannak ezen a környéken, a fenékhálós halászat során egész egyszerűen letörnek ezek a korallok. És a legnagyobb baj az, hogy borzasztó lassú növekedésűek. Tehát amíg az ember azt gondolja, hogy egy sekélyvízi korallzátony, mondjuk Ausztráliában, vagy a Vörös-tengeren, vagy akár a Karib-tengeren lassan nő, mert évente mondjuk egyes korallok 1 centit nőnek, a leggyorsabban növő korallok meg mondjuk 10 centit, addig a mélytengeriek század akkora növekedési sebességgel bírnak. Tehát lehetséges, hogy egy év alatt csak 1 millimétert nő. Ebből az következik, hogy ha egy ilyen mélytengeri vonóhálós halászat letöri, akkor ott lehetséges, hogy 100 000 év múlva, vagy még nagyobb idő múlva lesz újra olyan korallzátony. Ez itt is van, hogy egyes helyeken védik ezeket a mélytengeri helyeket. Például Skóciától északra fekszenek ezek a híres Darwin halmok, ahol megtiltották ezt a mélytengeri vonóhálós, fenékhálós halászatot.
A gáz vagy olajkitermelés a mélytengeri fúrások is problémát okozhatnak?
Jelentős mértékben, hiszen sohasem tökéletes ezeknek a lelőhelyeknek a tisztasága idézőjelvel, tehát hogy nem lehet tökéletesen megakadályozni azt, hogy a kitermett földgáz vagy akár kőolaj ugye egy része a tengerben kerüljön, és nagyon sérülékenyek ezek a korallzátonyok, tehát bizonyosan megsínik ezt a kőolaj és földgáz kitermelést.
Már említette, hogy akár több 100 000 éves is lehet egy ilyen hatalmas életközösség?
Igen, igen, hiszen amikor arról beszélünk, hogy mondjuk 100 kilométer hosszan terülnek el, ezek a tekintélyes méretűk, elérhetik akár a félméteres vagy méteres nagyságot is, ezek a korallok, de ezeknek a növekedéséhez, mint említettem, több 1000 vagy több 10 000 év kell. Tehát egy-egy ilyen korall zátony, egy korallzátony akár millió években is élhető életkorú.
Az ausztráliai nagy korallzátonyon van egy igazán különleges, szinte misztikus jelenség, talán a hold járásával kapcsolódik össze, amikor a korallok szaporodnak, és egyszerre az egész zátonyon egyszerre bocsátják ki a kis lárváikat. Hogyan működik ez a mélytengeri koralloknál? Lehet erről tudni?
Hát a szaporodásukról nagyon-nagyon csekély ismeretekkel rendelkezünk, hiszen a mélytengeri kutatás borzasztó költségigényes, ezért is kevés ország tud erre pénzt áldozni. Tehát azok a kutatóhajók, amik ilyen mélységbe le tudnak merülni, szélesen néhány darabról beszélünk. Úgyhogy az ismereteink csekélyek, nem valószínű, hogy az árapály függvényében van a szaporodás, mert ugye a felszíni sekélyvízi korallzátonyok, mert azért a teli holdhoz kötött általában ez az úgynevezett korallvirágzás, azaz a korallok lárváknak vagy a petének a kibocsátása, mert teli holdkor a legnagyobb az apálydagály közti különbség, és ilyenkor a legnagyobbak az áramlatok. És a korallterepeknek az a cél, hogy a lárvák azok minél nagyobb távolságot tegyenek meg az alatt a néhány nap alatt, amíg lebegni tudnak. Ez általában olyan 4-5 nap, amíg lebegni tudnak, és addig kell nekik jelentős távolságba eljutni. De most ugyanez a mélytengeri zátonyoknál nem számít, hiszen ott az árapály jelenség nem okoz ilyen áramlatokat. Tehát a holdfázistól biztosan nem függ, de az igazat megvalva erről nagyon csekély ismeretünk van.